Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Vendégem Horváth Péter, az UBM Holding vezérigazgatója.
Nagyon sok helyen exportáltok, mert ha jól látom, akkor a növekedés nem Magyarországon hajtjátok végre, hanem Európában.
Igen, ez egy nagyon fontos, hogy mi egy stratégiát...
Magyar cég labdába rúg?
Hogyne, sőt. Szerintem mi nagyon jó helyen vagyunk így a világban magyarként. És mondok erre konkrét példákat. Talán van egy ilyen nagyon rossz felfogás, hogy mondjuk Romániában nem annyira szeretik a magyarokat. Én soha nem tapasztaltam ezt. Egy nagyon befogadó és a magyarokat kifejezetten pozitívként értékelő az a román piac. Akár Bukarestben is, ahova mi mentünk és letettük a lábunkat.
Mondjuk az általános konnotáció az, hogy...
Igen.
Mérséket barátok vagyunk.
És hogy ez mennyire nem igaz. Tehát nekem az egyik legjobb munkakapcsolatom a román irodánk vezetőjével van, nagyon-nagyon szeretek fel együtt dolgozni, és pont ő mondta, hogy nehogy azt gondoljuk, és ez még évekkel ezelőtt volt, és nekem is ugyanez volt a tapasztalatom, hogy itt bármilyen negatív előítélet van azzal kapcsolatban, hogyha egy magyar befektető ide akar jönni. Tehát azt gondolják a magyar befektetőkről, hogy ők igenis nyugatról jöttek, hát onnan nézve nyilván ez nyugat, hogy ide pénzt hoznak, befektetést hoznak, tudást hoznak, és ez valóban a mindennapokban is látszik. Nagyon jó eredményeket értünk el például az ottani takarmánykeverőnkkel. Én azt gondolom, hogy a piacon leghatékonyabban, legjobban mi tudtunk ott keverni, de hogyha tovább megyek, ugyanez igaz más országokban is. Ami nagyon fontos, és talán azt azért érdemes hozzátenni, hogy akkor, amikor mi regionális stratégiáról beszélünk, akkor ebben a Nyugat-Európa csak mint kereskedelmi partner van benne, tehát mi nem szeretnénk Nyugat-Európa felé nyitni, hiszen ott azért...
Az mit jelent, hogy nem szeretnétek Nyugat-Európa felé?
Például a takarmánykeverőt nem akarunk építeni, de mondjuk ott, Ausztriában. Igen. Venni se akarunk Ausztriában.
Tehát ott nem fektettek be.
Igen. Kereskedelmi irodánk az van Linzben, illetve Olaszországban, de a mi regionális elképzelésünk az a Kárpát-medence, és ebbe beleértem az összes országot.
Itt viszont beruháztok akkor.
Itt viszont beruházunk, illetve a Nyugat-Balkán, illetve Görögország.
De miért nem akartak Nyugat-Európába beruházni? Túl drága?
Én azt gondolom, hogy ha az általános európai gazdasági környezetet nézzük, akkor az most nem optimista, ez leginkább stagnál. Az állattartás és a hozzákapcsolódott takarmánygyártás ugyanígy van, sokkal erősebb a verseny, ezáltal aztán a marginok sokkal kisebbek, és nekünk tulajdonképpen azokat az országokat kell feltérképeznünk, és oda kell akár kereskedelmi tevékenységet, akár gyártó tevékenységet helyeznünk, ahol ezek a marginok még megvannak, és ahol ez a fajta intenzív állattartás még nem annyira fejlett, mint mondjuk Nyugat-Európában.
Tehát van egy növekedési potenciál.
Van egy növekedési potenciál, és hogyha Európán túlnézzük, mi azért próbálunk valamit keresni Kazaksztánban, mert ott meg még inkább igaz ez. Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy amikor egy ember, aki egy üzletember, vagy egy befektető, aki most már így 50 plusz-minuszban, de azért egy pár évtizedet eltöntött a szakmában, és így visszanéz, hogy melyik lenne az az időszak, ahova most a mai tudásával, mai lehetőségével Magyarországon a leginkább visszamenne, biztos vagyok benne, hogy a legtöbben pont a rendszerváltás utáni időszakot, a gazdasági kirobbanást, meg a lehetőségeket említenék, hiszen hogyha ezzel a tudással és hátizsákkal pozitív értelemben vissza tudnánk menni, akkor az egy borzasztó jó piac tudna lenni.
Egyfajta időutazás?
Így van.
Kelet felé?
Így van.
Befektetni?
És ez tulajdonképpen most Kazaksztán. Tehát nagyon érdekes, hogy van egy nagyon erős állami iniciatíva arra, hogy a leginkább a mezőgazdaságban önálló lábra kell állni, a belső gyártást, azt igenis fel kell hozni arra, hogy a belső keresletet akár élelmiszerben, akár takarmánygyártásban el tudjuk érni. Rendkívül nagy a kitettsége még, az Oroszországtól való kitettsége a takarmánygyártásnak, meg ugye összességében a mezőgazdaságnak. Premix üzem, gyakorlatilag modern Premix üzem Kazaksztánban nincs.
Mi ez a Premix?
A Premix az az előtt keverék, amiben minden olyan nyomelem, ásványi anyag, vitamin elő van keverve, amit aztán a takarmányhoz hozzá tudunk adni. Tehát ez olyan, mint a fűszer az élelmiszernél. Vitaminok, nyomelemek, ásványi anyagok, toxinkötők, ezek előre be vannak keverve.
Ilyeneket viszünk oda Kazaksztánba?
Nem, itt építünk egy Premix üzemet, ami nekünk már van Magyarországon, ott Kazaksztánban, hogy ott is legyen, mert ott nincs. Tehát Oroszországból hozzák, több ezer kilométeres távolságban.
És van ahhoz kultúra? Tehát azért itt panaszkodnak a nyugatiak, hogy jaj, hát jó a képzettség, de nem tudom én, kevés a munkaerő, meg kulturális különbségek is ott.
Ezt ők máshogy látják, mint ahogy innen mi látjuk. Én nem sokat tudtam Kazaksztánról nagyságrendileg másfél évvel ezelőttig.
Nem vagy ezzel egyedül.
Igen, és én azóta 8-szor voltam kint, 2 hét múlva 9-szerre fogok menni. Nagyon várom, mert én nagyon szeretek kint lenni.
Szép ország, azt sejtem.
Gyönyörű, és ők úgy tekintenek a magyarokra, mint a legnyugatabbra került magyar törzs. És erre elmondok egy
erre
példát.
Erre szeretnék csatlakozni, igen.
Ez pedig az volt, hogy először voltunk ott, odaértünk valamikor, nem tudom, hajnali 00:30, lefeküdtünk aludni, megbeszéltük azt a szállodában, találkozunk reggelin, 7. emeleten voltunk, még erre is emlékszem, ott voltak a szobáink, és én fölöltöztem, és beszálltam reggel a 7. emeletre, és szintén beszállt mellém egy kazak üzletember, és ment le a lift a földszintre, és megkérdezte közben, hogy ki vagyok, hol vagyok, honnan vagyok, és miért jöttem ide, és mondtam, hogy magyar vagyok, befektetni jöttem, és a mezőgazdaság, van egy mezőgazdasági cégünk. Letette a táskáját, megölelt, megcsókolt két oldalról, mondta, hogy mi testvérek vagyunk, tehát ez a közös kipcsákvér, ez megvan, törzsi testvérek vagyunk, teljesen komolyan gondolta, és hogy nagyon-nagyon sok sikert kíván így a befektetéshez, és hogy nagyon reméli, hogy ez nem csak, tehát hogy ez termőre fog fordulni, és ez nem csak egy egyszerű látogatás volt, hanem itt meg tudjuk vetni a lábunkat.
Még és azt mondják, hogy egyedül vagyunk a világon.
És ez nem csak először, tehát nem egyszer és először fordult elő akkor. Rengeteg jele van annak, hogy ők ott a magyarokat kifejezetten pozitívan preferálják, és valóban úgy gondolják. És amikor én elkezdtem ebben magam belásni, hiszen érdekelt valóban a történet meg a kultúra, akkor kiderült, hogy tényleg vannak közös gyökereink, olyannyira, hogy Észak-Kazaksztánban még mindig van egy magyar törzsnek egy maradéka, és olyan sírhelyek vannak, ahol ugyan civil betűkkel, de föl van írva az, hogy magyar. De volt olyan kazak kormányzati delegáció is, ahol az egyik embert úgy hívták, kazak volt, hogy magyar. Tehát ez egy létező dolog, csak valahogy ez nekünk nincs meg.
Nincs meg.
Igen.
Teljesen kiesett a fejünkből, de csavarral átugranék erre a magyar nyugatra szakadt keleti testvérekről, mert azt hallottam, hogy a japánok szintén így tekintenek ránk. Japánban van ilyen? De viszonylag sokat jártál.
Igen. Ugye nekem az a...
Innen van a konnichiwa köszönés.
Igen. Én valóban nagyon szeretek oda járni, és egy kicsit olyan, mintha a második hazám lenne Japán. És egyébként a japán emberekben ez valóban benne van.
Tényleg úgy érzed, hogy a második hazád Japán?
Igen.
Mert sokan, tehát hogy találkoztam jó pár emberrel, és valóban egy nagyon érdekes kultúra, de azt érzem, hogy nagyon-nagyon más a japán mentalitás, nagyon hajlandók feláldozni az egyént, a belsőjüket, a közösség érdekében, most nem akarok a háborúra hivatkozni, hanem, de ez egy évszázados kulturális hagyomány. Tehát nekem azért meglepő, amikor azt mondod, hogy neked ez ennyire közel áll hozzád, hiszen mi már annyira nyugatiasodtunk, hogy ezt a mértékű mondjuk a személyiség beolvadását a közösségben már nem nagyon tudjuk tolerálni.
Talán még évezredesről is beszélhetünk, vagy több évezredesről, és azért ugye lehet tudni, hogy a japán császári família az egyik legrégebben regnáló família, tehát uralkodó família a világon. Ennek ellenére én így érzem. Én 2007-ben voltam kint először, október végén, én amikor leszálltunk a tokiói reptéren Naritán, én azt éreztem, hogy hazajövök. Hazaértem, és én elsírtam magam. Talán én ezt így bevallhatom, így négy szem közt. Valóban ez volt.
Kevesen hallják, igen.
Igen, valóban ez volt. Tehát én úgy éreztem, hogy én itt otthon vagyok, és mind a mai napig úgy érzem.
De ez csak minden előzményt nyilván tanultam. De megérkeztél, és ez így átjárt?
Hát ez nekem gyerekkoromról datálódik, én még ebben a kisfaluban elkezdtem...
Vettél egy japán nyelvkönyvet, azt hallottam.
Igen, ez pont így volt, de előtte én még elkezdtem karatézni. Zalaegerszegről járt hozzánk. Először karatézni még általános iskolai idejben, és egy héten egyszer jött le Zalaegerszegről Zalavaksára egy edző, hogy egy darab edzést tartson. Tehát ez nálunk így indult, és én akkor azt éreztem, hogy ott megtaláltam magam. Csak aztán, amikor gimnáziumba elmentem, valahogy ez elmaradt, és amikor én 91-ben az egyetemet elkezdtem, én akkor kezdtem el aikidózni, igen, amit kisebb-nagyobb kihagyásokkal, talán inkább kisebb kihagyásokkal azóta is csinálok, meg most is aktívan. Úgyhogy ez megvolt, és valóban gimnáziumban volt egy ilyen, hogy én megláttam egy japán nyelvkönyvet, ami végre magyarul volt, és végre rendesen, én azt gondoltam, hogy rendesen meg tudja tanítani a japán nyelvnek az alapjait. Nem tudta, de ettől én meg megvettem, és emlékszem, hogy a szüleim nagyon leszúrtak azért, mert hogy milyen hülyeségre költem az ő pénzüket, tehát az én pénzemet, amit tőlük kaptam, de nekem az egy olyan dolog volt, mint hogy a kincset találtam volna így a könyves polcon.
Milyen megértem, mert én egyébként a svédekkel vagyok, így vettem egy svéd nyelvkönyvet. Csak aztán elmondták, hogy oké, hogy tanul svédül, de mindenki beszél angolul.
Igen. Cserébe ez nem igaz a japánokra, tehát ott még az, aki azt mondja, hogy angolul beszél, az sem nagyon beszél
én
angolul.
Én egy szót se értek a japánok angoljából, de nyilván ez az én hibám.
Néha én se.
Szóval igen. Mi az, ami nagyon tetszik Japánban?
Nem akarok...
Ha mondjuk egy szóval mondanád. Uh-huh.
Ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy tehát, hogyha tényleg egy szóra le kell sűríteni, akkor én azt mondanám, hogy hagyomány, meg tisztelet. Tehát, vagy hagyománytisztelet, hogyha ezt így tényleg egy mondatban. Tehát nagyon olyan hagyományaik vannak, amit valahogy nagyon jól tudtak a modern korral ötvözni. És ez talán másoknál nincs annyira benne a kultúrában. És ehhez nyilván egy csomó olyan tényező kellett, hogy Szigetország, azért volt egy elzárkózás, volt egy nagyon-nagyon erős feudális hatalom, ugye pont ez a shogunátus időszaka, ami 1600-tól 1868-ig, tehát majdnem 270 éven keresztül egy nagyon erős státuszkot tartott fenn, de az látszik, hogy kialakult egy olyan nagyon fegyelmezett, hagyománytisztelő, és egyébként az új dolgokra azért egy idő után már nyitott.
Megtanulták.
Ugye azért az fontos, hogy a Meiji restauráció 1868-ban volt, akkor engedték be az első külföldieket, beleértve a külföldi országoknak a képviseleteit, akkor indult el az ipar, és ha jól emlékszem, nem akarok butaságot mondani, de az első orosz-japán háború 1910-es években volt.
1905-ben volt.
És ott cipóra verték az oroszokat. Igen, tehát ez nem kellett túlságosan.
Igen.
Nem kellett túlságosan sok ahhoz, hogy ők ezt meg tudják csinálni.
Utána pedig Csuzimánál
az
orosz hajó.
Így van.
Nagyon gyorsan fejlődtek.
A japán népről azt el lehet mondani, igen, hogy talán az invencióban nem annyira erősek, de a másolásban és a továbbfejlesztésben abban nagyon. Elég csak ilyen példákat mondani, hogy Sony. És akkor szerintem mindenki utána tud nézni annak, hogy ez hogy indult el, hiszen ott egy liszenzt adtak át.
Bármelyik japán gyárat mond, igen,
így Honda. Így van.
14 maraton.
15.
Már 15?
Igen.
Nem maradtam egy. Én nagyon nagy élvezettel, ezt szerintem nem tudom, hogy ismét, de nagyon jól írsz. Tehát én nagyon nagy élvezettel Köszönöm. Olvastam a futóblogodat. Számomra különleges volt, mert olyan aspektusát mutatja meg a futásnak, amit a futók egyébként nem tudom szoktak. Ilyen nagyon jó, milyen jó futni, de meg leírul azt, hogy hát jó, de azért, hogy mondjam, nem csak kolbászból van a kerítés a maraton futásoknál, és így amikor leírod az elsőt, vagy a Boston maratont, vagy valami, és így a végtelen kínokat olvasom, mindig azt kezdem, hogy és jó ez?
Jó.
Azt gondolom.
És én talán, hogyha futásról beszélünk, akkor nem is a maratonnal kezdeném. Tehát ez nekem szintén egy olyan dolog volt, hogy egyszer csak mondhatjuk azt, hogy úgy ébredtem, hogy nekem van kedvem megpróbálni futni. És nem maraton futottam egyből, hanem mindenki végigmegy ezen, 1 kilométert, meg 1,5 kilométert, és olyan is volt, hogy 2,5 után hazamentem, mert azt éreztem, hogy túl gyorsan futok, kifáradtam, és ez nekem nem való. Aztán persze másnap megint ott voltam a futópályán, de hogy ezt el lehet vinni maratonig, és tulajdonképpen szerintem, hogyha csak arról beszélünk, hogy szenvedés, akkor talán kihagyjuk azt a részét, hogy ez mit jelent pozitív értelemben az, hogy én fegyelmezetten végigcsinálom az edzéseket, az, hogy nekem milyen gondolataim vannak, az, hogy nekem ez a meditációs időm akkor, amikor én futok, az, hogy a legjobb gondolatok akkor jönnek, és ez tényleg olyan, hogy egy kicsit így valóban egy ilyen meditatív állapot, hiszen van egy nagyon jó ritmikus mozgás, hogyha az ember ügyesen csinálja az edzéseket, akkor ez azt jelenti, hogy bele tud abba, hogy egy kicsit szinte álmodni, hogy a mozgás révén elér egy ilyen jó alfa állapotot, és akkor a talán fel sem tett kérdésekre nagyon-nagyon jó válaszok tudnak jönni, ezt szinte minden edzésen megélem.
Automatikussá válik a mozgás szinte?
Szinte automatikussá válik a mozgás, igen, és ebben a monotonitásban, vagy ebben a mozgásritmusban, ebben a nagy mozgásban, ebben nagyon jó gondolatok tudnak születni. És mondom még egyszer úgy, hogy én nem úgy teszem föl magamnak a kérdést, hogy XY problémára mi a válasz, hanem egyszerűen csak, hogy elengedem az elmémet, és így bepattannak a válaszok. És lehet, hogy azt a választ még majd tovább kell csiszolni, és nem a tökéletes megoldás születik, de hogy valami egy lépéssel közelebb kerülök a megoldásra, ez nagyon sokszor volt így. És hát a másik dolog, hogy ez egy hihetetlen jó fizikai edzés ahhoz, hogy az ember karban tartsa magát. Ez nagyon fontos. Szerintem aki
de sportolsz, aikidózol is.
Igen. Talán most egy kicsit átsúlyozódott a futása az elmúlt egy pár évben, de egyébként ez csak amiatt volt, mert én kitűztem megint azt a hagymászos dolgot, hogy én le fogom futni a világ hat nagy maratonját, amit ugye sikerült is megcsinálnom, most márciusban fejeztem be 3 éven belül. Ezzel bent voltam az első 22 magyarban, aki ezt megcsinálta. Most ugye megint új célokat tűzött ki elém az a szervező cég, aki ezt a 6 nagy maratont szervezi, mert azt mondta, hogy 7-ként beveszi Sydney-t, 8-ként beveszi Fokvárost, tehát Sydney tavaly került be, Fokváros talán idén került be, és 9-nek beveszi Shanghai-t, hiszen Ausztráliában még nincs maraton, Ázsiában csak a Tokió maraton van, viszont ugye Kína az elég nagy népes ahhoz, hogy érdemes vinni valamit, és hát Afrikában sincsen még maraton. Úgyhogy sajnos én 6-nál azt gondoltam, hogy ez megvan, de az élet ennél bonyolultabb volt. Most már biztos, hogy megyek ki Sydneybe, megvan rá a jegyem, úgyhogy folytatódik ez a történet. De ami a lényeg ebben, hogy igen, egyébként ezt a kettőt, ezt ilyen keresztedzés jelleggel lehet csinálni. Tehát nekem, amikor például lesérültem, vagy fájt a lábam, akkor az aikido volt az, ami pont egy teljesen más mozgással és más izom.
Meggyógyított.
Abszolút, abszolút. Tehát tényleg volt olyan, hogy fájt a sarkam, és elmentem egy edzésre, és amikor ott az ember a puha tatamin jár, akkor más izmokat terhel, máshogy mozognak az inak, máshogy mozognak a csontok. Másnapra semmi bajom nem lett, és ez többször előfordult, tehát ez így működik. Tehát én ilyen szempontból sokkal inkább egy generalista hozzáállást mutatok a világ felé sem, mint egy specialistát, akkor az nekem egy kicsit leszűkíteni az életet, a teljes életet.
És mi van, ha a generalista találkozik olyan gondol, amiről úgy érzi, hogy nem tudja megoldani? Volt ilyen?
Persze, de hát ezért van a csapat. És ez egy nagyon fontos dolog, és én úgy emlékszem, hogy talán az elején ezzel kezdtük, hogy csapat. Hála az égnek, amikor mi összegyűlünk, akkor nem én vagyok a legokosabb a szobában, ezt talán így mondhatom, vagy egyes területeken egészen biztosan nem, de hát pont ettől működik a csapat, hogy mindenki behozza az ő saját specialitását, tudását, szemléletét, és ez így azért eddig mindenben átsegített bennünket a nehézségeken.
Tehát oké, hogy nem én vagyok a legokosabb, de én vagyok a főnök.
Az a kérdés, hogy mit jelent az, hogy főnöknek lenni.
Na ez az. Neked. Mit jelent?
Nekem azt jelenti, hogy van egy olyan nagyon-nagyon jó csapatom, akivel ki tudjuk találni azt, hogy mit akarunk csinálni, és hogyan tudjuk csinálni, és ebben nekem egy olyan karmesteri szerepem van, akár azzal, hogy én ötleteket vetek föl, stratégiai irányokat vetek föl, és ez a stratégiai irány nem csak újdonságot jelenthet, egy stratégiai irány azt is jelenti, hogy valamit nem csinálunk jól, és azt hagyjuk abba. Amit aztán közösen meg tudunk beszélni. És ugye szokták mondani, hogy igen, hogyha van egy zseni, és ezt el tudja dönteni, és át tudja látni, ez nagyon jó dolog. Annál már csak egy jobb dolog van, hogyha csapatban tudunk dönteni, mert mindenkinek a véleménye beleszámol.
Ez nagyon érdekes szituáció, hogy sok okos ember nem akar egymás fölé kerekedni, mert szerintem ez viszonylag ritka. Mert az okosság az nyilván egóval is jár, jogos egóval, és akkor szembe követeli a helyét.
De ez már önismereti kérdés. Ugye erre mondják azt, hogy a fociban nem jó az, hogy a 11 zseni van a csapatban, az biztos, hogy nem működik.
Igen, zenekarokban sem.
Így van, de hogyha van egy pár benne, az nem baj, és hogyha van több nagyon-nagyon jó képességű, az meg a legjobb talán. És szerintem nekem az a dolgom, hogy ezt a jó képességű csapatot ezt össze tudjam állítani, és ez úgy tudjon együttműködni, hogyha netalántán arról van szó, akkor meglegyen az a jog, hogy én aztán a végén el tudom dönteni, hogy jobbra megyünk, vagy balra megyünk. Hozzáteszem, hogy ez nagyon-nagyon kevésszer van. Tehát nekünk valóban egy olyan jó igazgatósági csapatunk van, akik azért a nap végén eljutnak odáig, hogy a döntés az általában közös.
Horváth Péter, köszönöm, hogy eljöttél a dzsungelharcba.
Én köszönöm a lehetőséget.
A dzsungelharc mai története véget ért, vendégem Horváth Péter, az UBM Holding vezérigazgatója volt. Egy hét múlva újra itt leszünk, egy újabb történettel olyan emberekről, akik belső tűzzel, szabadságszeretettel, kitartással és elszántsággal élnek, persze eközben vezetik saját vállalkozásukat, legyen az induló startup, vagy a piacon már stabil helyet kivívott társaság. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réta Igort hallottátok.
Ez volt a Dzsungelharc. Réta Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.